Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit, mindig elfogódottan állok ezen a helyen, ahol az én kedves Miklós testvérem szolgál, és néztem, mikor ideértünk a gyerekeket, akik olyan hasonló korúak, mint amennyi talán én is lehettem, amikor ide kerültünk Nyíregyházára 1957-ben, Szolnokról, és nagyon-nagyon sok élmény ért már akkor is. A napokban idéztük fel, hogy Pupos halmon lakatos Pali bácsinál, ha én eltűntem véletlenül, akkor mindig vagy azt keresték, hogy hol dohog a Tomaszowski Zoli traktorja, mert akkor valószínű vele szöktem el, vagy merre jár a Kósa bácsi, mert az ő kocsijára is szerettem fölpattanni. Hát ez nagyon régen volt, azóta én is nagypapa vagyok, és ez az épület is lassan 100 éves lesz. Szeretnénk a 100 éves évfordulót megérni úgy, hogy felújítjuk, megpróbáljuk régi szépségében helyreállítani ezt az épületet, és örülni mindannak az áldásnak, amit Isten itt adott. Az elfogódottságom másik oka, hogy azon a szószéken állok, ahol édesapám 41 éven át hirdette az igét hűségesen, életének ez volt a meghatározó része, a fele, életének a felét itt töltötte el Nyíregyházán, és Isten megáldotta, és sok-sok küzdelemben állt mellette, és meg akarja áldani a gyülekezetet a továbbiakban is. Mi most a hét végére a békásmegyeri testvérekkel elmentünk Hejcére, pénteken érkeztünk oda, a szombati napot kirándulással töltöttük, elmentünk a Füzérradványi várba, aztán elmentünk Sárospatakra, megálltunk közben Göncön is, a Huszita háznál, és volt időnk Isten igéje mellett is időt együtt lenni, és aztán most reggel elindultunk ide Nyíregyházára, azt tapasztaltuk itt a Tokaji úton, a régi állatvásár helyén, disznóvásárnak, vagy minek hívták Hajdan, hogy hihetetlenül nagy forgalom van, de Miklós azt mondja, hogy a vasárnapi boltbezárás miatt van, így, mert a piac viszont működik, úgyhogy ezért késtünk egy pár percet. Az imádság előtt olvasott ige szakaszhoz térnék vissza, és annak csak az első felét olvasom el újra. Máté evangéliuma 25. részéből a 31. verstől ezt hallottuk. Mikor pedig eljő az embernek fia, az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől, és a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja, akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta, mert éheztem, és ennem adtatok, szomjúhoztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok engem, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazat mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál, és innodattunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondja majd nékik: bizony, mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel, ez én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Kedves gyülekezet, ez az útmutató szerint mára kijelölt igehirdetés alapjául szolgáló ige textus, nem külön választottam erre az alkalomra, hanem ezt kaptuk mára, amiből sok régi igazságot megtudunk, és mégis mindig mond valami újat, aktuálisat, időszerűt nekünk Isten igéje. Mert van úgy, hogy újra és újra hallunk valamit, az ismétlés nagyon fontos dolog. A bibliai korban az imádkozásnál is ezt használták, sőt azt mondják mai kutatók, hogy a hegyi beszédnek a tanításai is ilyen KT-szerűen kérdés-felelet formájában sokszori ismétléssel tanítgatta Jézus az ő tanítványainak is. Nem baj tehát, hogyha a Biblia olvasó ember sokatszor találkozik ugyanazzal az igével, mert újra és újra fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy mi Jézus Krisztus befolyása alatt vagyunk-e, vagy pedig másféle tanítások és üzenetek határozzák meg azt, hogy milyen döntéseket hozunk akkor, amikor döntenünk kell, márpedig az ember rövid földi élete alatt időről időre döntésekkel találja szembe magát. De még mielőtt erről szólnék, hadd emeljek ki egy apró részletet ennek a szakasznak a közepe tájáról, arról a helyről, ahol Jézus arról a bizonyos országról beszél, amit a fejezet elején említ mennyek országaként, és erről azt mondja itt, hogy ez az ország egyeseknek készítetett a világ alapjainak a felvettetése előtt. Fogadjuk el, hogy nagyon keveset tudunk a látható világból, a tapintható világból és ról is, és azon kívül pedig egyáltalán nem tudjuk, hogy a teremtéskor még mi mindenről határozott a mi örökké való és teremtő Istenünk. Csak egy részét látjuk, tapasztaljuk a világnak, és azt legfőképpen, ami bennünket érint. A világ, amiből gyümölcsöket veszünk és táplálkozunk, vizet iszunk, földet művelünk, utakon járunk, kelünk, berendezzük otthonainkat, házainkat. Szóval élünk a világnak egy kicsi részében, a többiről pedig sokszor nincs közvetlen tapasztalatunk. Magyarország nem egy nagy ország, és a mi pesti testvéreink közül is vannak olyanok, akik nem csak helycén nem jártak, hanem nem jártak még itt a nyíregyházi gyülekezetben sem, és ezért is szeretnék volna, ha eljönnek. Sokan vannak, akik leélik az életüket egy kis faluban. Említettem Puposhalmot, ami valaha egy nagy község volt, két részből is állt. Ha most elmegy oda valaki, akkor azt látja, hogy körülbelül 8-10 házban laknak ott csak emberek. Nekem mégis tele van élménnyel a fejem, az emlékeim a halmokkal, a dombokkal, az odalátszó Tokaji hegyel, és nem csodálkozom azon, hogyha valaki azt a kis települést, ahol született, soha életében nem hagyja el. De ez nem azt jelenti, hogy a település határán túl nincs semmi, hogy ott kezdődik a világ vége, hanem ő csak ennyit ismer belőle. És mi nem tudjuk így, hogy Isten mit teremtett még, de Jézus itt most egy villanás erejéig megengedi nekünk, hogy gondoljunk arra, hogy Isten nem csak ezt az országot készítette a mi számunkra. Nem csak arra gondolt, hogy az Isten országa ti bennetek van, és magatok körül kialakíthattok egy olyan világot, amiben Isten jósága, szeretete tükröződhet és áldást jelenthet mindez mások számára, hanem készített egy országot azoknak, mielőtt a világ mindenséget és benne az aprócska földet megteremtette volna. Azoknak, akik itt ezen a kis kísérleti telepen, ami a földgolyó, az Isten országát megpróbálják. Az Úr igéje alapján és Jézus mintáját követve az ő tanítványaként megvalósítani. Van egy ország, kell egy országot fenn, szokták temetéseken énekelni ezt a mélabús slágert, kell ott fenn egy ország, amely soha nem tudom, nem vészel, vagy mi lesz vele, nem tudom pontosan, de sokszor hallottam már, amikor temetési szolgálatot végeztem más temetéseken ezt az éneket. Hát mi nem azt mondjuk, hogy kell ott fenn egy ország, hanem van ott fenn egy ország, hogy ez fent van-e, vagy hol van. Ezt nem tudjuk meghatározni, mert ebben nem tett bennünket szakemberekké, ami Urunk, és ez nem látható egészen addig, amíg az a pillanat be nem következik, amiről aztán itt a felolvasott szakaszunk az elején beszélni kezd. Ez a mikor, így kezdődött az igénk, mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, ez a mikor, ez akkor lesz, amikor ez a program lefut. Mert egyszer vége van annak a történetnek, aminek mi is szereplői voltunk. Isten várt tőlünk valamit. Azt várta tőlünk, hogy megvalósítjuk itt az ő országát. Minden részletet nem tudunk, de a szívünkbe oltott lelkiismeret és vonzalmak és készségek révén jó irányba tudunk fordulni. Nem kevésbé pedig a megtérés segítségünkre van abban, hogy belelépjünk a Mesternek a lábnyomába, és kövessük őt, mert ő az atyai ház felé, az örökké valóság felé vezet bennünket. De egyszer a program végén lesz egy értékelés. Eljő az embernek fia, hogy mikor jöjj el, nem tudjuk. Tanítványokat nagyon érdekelte ez a kérdés, és faggatták Jézus, de ő csak homályos válaszokat adott, jelekre figyelmeztette a tanítványait, és megpróbálta elérni náluk, hogy minden nap annak a jó izgalmában, annak az örömében éljenek, hogy ez talán ma bekövetkezik. Nem az a nagy kérdés, hogy mikor jön el a világ vége. Azt nagyjából tudjuk, hogy hol van a mi életünknek a határa, vagy ha egy kicsit feljebb, hol van egy kicsit távolabbi határa, és tudjuk, hogy az időnk itt lejár. Van, akit ez félelemmel tölt el, van, akit ez bosszant, van, aki a vége felé döbben rá, hogy mire kapta ezt az időt a mindenható Istentől. De akár bölcsen, bölcsszívvel élünk, tanulunk, és hasznosan végezzük a dolgunkat, akár elfecséreljük az időt, feltartóztathatatlanul eljön az a pillanat, amikor az embernek fia eljön, és ő vele mind a szent angyalok. Nem borzadunk ettől a naptól. Noha szívünk mélyén jól tudjuk, hogy ha minden bűnünket, botlásunkat, gyarlóságunkat számon kéri az Úr, akkor kicsoda állhat meg előtte. A mélységből kiáltok hozzád, szoktuk temetések alkalmával idézni ezt a Zsoltárt. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda állhat meg előtte, de mindjárt hozzá is tesszük, hogy de nálad van a megbocsátás. Ebben reménykedünk. Szóval, amikor eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és vele mind a szent angyalok, akkor ez az első nagyon fontos régi új üzenet, ami számunkra a rá váró vagy nem váró, de mégis az eseményt érzékelő, átélő tömegről hirtelen kiderül, hogy nem egységes. Nem arról van szó, hogy eljön ezekhez, és aztán utána majd elmegy azokhoz, hanem egy hatalmas, nagy tömeget látunk itt Jézus példázata szerint, egy nagy összekeveredett tömeget. Állatokhoz hasonlítja, nyájakhoz a Biblia, itt az állatszónak nincs olyan pejoratív, olyan elmarasztaló éle, mint a mi hétköznapi beszédünkben, nagyon kedves jószágok, tiszta jószágok, a bárány is és a kecske is, nem egyforma természetűek. És Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak is volt báránya is, és kecskéje is. De mindig szétválasztotta őket. A kép ismert volt Jézus hallgatói körében. Nem lehet a kétféle jószágot mindig együtt tartani. Más a természetük. A kecske egy kicsit nehezebben kezelhető jószág. Egyszer édesapámnak mondta egy kedves hívő, azt mondja, hogy tessék elhívni, hogy aki kecskét tart, az nem lehet hívő ember. Mert a kecske olykor még akár káromkodásra is ingerli a gazdáját. Egy nagyon nehezen kezelhető, öntörvényű állat. És ezért a hallgatók rögtön érezték, hogy mire gondol Jézus. Szóval ott ebben az utolsó pillanatban fogja a király a népeket ketté osztani. Amikor a Biblia népekről beszél, akkor alapvetően nem a választott népről szól. Nem fogunk sokat időzni itt ezelőtt, mert nem gondoljuk azt, hogy ennél a bizonyos utolsó ítéletnél minden tekintetben különveszi Izrael népét az Úr, de egy biztos, hogy a népek alatt mindig az Izrael körül élő nemzeteket értette a Biblia, olyanokat, akik legfeljebb lélekben tartozhattak a választott néphez. Olyanok, akik felé a misszió irányult, amikor ennek az evangéliumnak a végén azt mondja Jézus, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népeket, akkor itt sok népre gondol az Úr, a magyarokra is mondjuk például, akik azért majdnem egy évezreddel később jelennek meg majd a történelemnek a színpadán. De tegyetek tanítványokká minden népeket. És én most először eljátszottam azzal a gondolattal, hogy vajon van-e egy-egy népnek külön karaktere? Vannak-e kecske népek és bárány népek? Lehet, hogy egy-egy történelmi pillanatban ez lehetséges. És legfőképpen lehetséges ez azokban az ügyekben, amelyeket itt az Úr aként említ, hogy ezek alapján fogja a népeket megítélni. Mert vannak népek, amelyeknél természetes, hogy az éhezőnek enni adunk. És én itt most, ha külön népként, vagy népcsoportként, nemzetségként említhetem roma testvéreinket, akkor azt mondhatom, hogy ott ez a világ legtermészetesebb dolga, hogyha az egyik családban főznek, és valakinek nem jut kenyérre, ennivalóra való, akkor behívják. Nem lehet úgy megérkezni oda, hogy meg ne etetnék az éhezőt, vagy akár be ne fogadnák a jövevét. Lehet, hogy ők is nagyon szegényesen élnek, nekik sincsenek jó minőségi fekhelyei, de az elképzelhetetlen, hogy egy szegény vándor ne kapjon éjszakára ott szálláshelyet. Nem hiszem, hogy ebben tévedek. És olyan sokszor szégyelheti magát a többségi társadalom. Annyiféle megfontolása van, amikor éhezővel találkozik. Itt az Úr Jézus nem azt mondja, hogy most azt szerint fogunk vizsgázni, hogy ki milyen ügyesen tudja megmagyarázni, hogy mi volt a véleménye az éhezéssel kapcsolatban például. a világ éhezésével kapcsolatban. Vannak tudósok, akik ezzel foglalkoznak. Megnézik, hogy a hirtelen, nagyon nagyra szaporodott népesség, világ népesség, az hogyan tud elegendő élelemhez jutni. Kell-e manipulálni a növények gényeit, vagy az állatokét is, hogy gyorsabb legyen a szaporulat, és hogy ez milyen hatással van az emberre, egészségére, és így tovább. Egy biztos, hogy egyre nagyobb gondot okoz a világon az éhezőknek az etetése. Ez van az egyik oldalon. A másik oldalon pedig az a furcsa tapasztalat, és ennek is az utóbbi időben tudós emberek utána néztek, hogy mennyi élelmiszert dobunk ki. És azt tapasztalták, hogy egy elképesztően nagy mennyiség az, amit kenyérben és egyéb élelmiszerekben kidobunk. És közben pedig emberek éheznek. Nem tudjuk valahogy megoldani, hogy hogy jusson az éhezőhöz az ennivaló. És hogy van az, hogy valaki kidob nagyobb mennyiségű ételt, kenyeret, és nem csak kenyeret. Nagyon sokszor járunk úgy Budapesten a hajléktalan szállóinknál, hogy valahol van egy ünnepség, egy nagy fogadás, és akkor fölhívnak bennünket, hogy nem fogadnánk-e el azt, ami a fogadáson megmaradt. Na most nagyon furcsa helyzet szokott kialakulni olykor, amikor megjelennek ezek a tálcák, és van rajtuk sonkatekercs, és kaviár, kaszinótojás, mindenféle egyéb olyan dolog, amit mi hajléktalanjaink egyébként soha nem látnának, és van úgy, hogy meg se eszik, mert nem ismerik. Sőt, mondok még megrendítőbb dolgot, hogy amikor létrehoztuk a hajléktalanok gyerekeit, is befogadó óvodánkat Budapesten, oda 45 gyerek jár, azt azért csináltuk, mert a kerületben nem lehet őket bejelenteni, és ezért nem járna nekik a bölcsődei óvodai ellátás, akkor az elején azt tapasztaltuk, hogy nem ették meg a húst, és nem tudtuk, hogy miért. Kiderült, hogy nem ismerik. Nem akartuk elhinni ezt, hogy van ilyen, aki nem tudja, hogy az mi, és rá kell szoktatni arra, hogy egyen minőségibb és jobb dolgokat. Azt mondja Jézus, hogy éheztem, és ebben annyi minden benne van. Ebben benne van az igazságra való éhezés is, de nagyon konkrétan benne van az, hogy vajon jut-e minden embernek az asztalára kenyér, hogy amikor elmondjuk az Úr imádságát, mint ahogy ma is, és imádkozzuk, hogy ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, akkor vajon mit értünk bele a mi szócskánkba, kit értünk bele, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg, és mi a véleményünk arról, hogyha az Úr azt mondja, hogy a többes szám első személyben benne van a közeledben, élő, nélkülöző ember, mert együtt kaptátok azt a kenyeret, aminek egy részét elfogyasztod, és a másik részét meg oda kellene neki adnod, mert Istentől jön mindannyiunk asztalára a kenyér, és a mi mindennapi kenyerünk az nem a mi külön saját tulajdonunk, aminek egy részét aztán beledobjuk majd a kukába, mert csak ránk szárad, és nem tudjuk megenni, ha nem hizlalunk állatot, ami esetleg elfogyaszthatná, mondom miközben, más pedig nélkülöz. És az Úr nem azt kérdezi, hogy ő hogyan vélekedtetek a világéhezésről, ő nem azt kérdezi, hogy egyébként aki éhezett, az rokon szenves ember volt-e, mert mi különbséget szoktunk tenni jó és rossz szegények között, hálásak és hálátlanok közt, megint csak elfelejtve, hogy mennyei atyánk egyik fontos tulajdonsága, amiben az ő tökéletességét mi is elérhetnénk, hogy ő jó a hálásakhoz és a hálátlanokhoz egyaránt. Éheztem, szomjaztam. milyen hatalmas, megrázó szó a kereszten, mikor Jézus felkiált, hogy szomjúhozom. És ebben a szomjúságban is benne van a világnak a szépségre, a jóra, az igazságra való szomjazása is, az irgalmasságra való szomjazás, ez a gyötrő emberi tapasztalat alkalmas arra, hogy megértsük, milyen kiszolgáltatott a magára hagyott szenvedő. Szomjóztam és innom adtatok. És most jön a harmadik, a hat szempont között, ami mostanában úgy közelebbről is érint bennünket. Mert azt mondja, hogy és azon kívül pedig jövevény is voltam. Szíriai menekült is voltam. Afgán menekült is voltam. Magyar menekült is voltam 1956-ban, és olvassák ezt az igét Ausztriában és Angliában és a tengeren túl is, és ők is tudják, hogy mit jelent ez, hogy jövevény voltam, bevándorló. Azt jelenti ez. Megint nem az a kérdés, hogy ügyesen szét tudtuk-e választani a gazdasági bevándorlókat és a tényleges menekülteket. Nem kérdezi az Úr, hanem hogy ott abban az állapotomban, amikor kis fekete kislányként a hideg novemberben egyetlen cipőcskében fülig sárosan érkeztem Magyarország területére, mert ahol Horvátországból, Zárkánynál át lehet lépni Magyarországra, ott nincs emberek számára járható út. Ott övig érő sárban kellett átgázolni. Meg lehetett volna oldani ezt másképpen? Meg lehetett volna oldani azt, hogy azokon a vonatokon, amelyek átvitték Zárkányból Hegyeshalomra a menekülteket, égjen éjjel a villany? Nyitva legyen a vécé, mert nem égett a villany, és nem volt nyitva a vécé. Mit fog mondani a népek között nekünk az Úr, amikor megpróbáljuk magyarázni, hogy mi meg akartuk védeni a határainkat kerítéssel, a kerítésen fennakadt emberek, nem csak állatok. Mit mondunk majd? Nem azt mondom, hogy nincsenek használható érveink. De az elején felvetettem, hogy vajon mi az Úr Jézusnak a szemléletét tekintjük-e életünk vezérelvének, vagy honfitársaink, felelős emberek mérlegelését, és beállunk mögéjük, és azt mondjuk, hogy ők tudják. Éppen most a Sárospataki várban a kirándulásunk során találkoztunk a Szent Erzsébet legendával, egy magyar, második Endrének a lánya volt ez a később szenté avatott fiatal asszony, aki úgy lett szenté, hogy már 4 évesen, van itt köztünk 4 éves kislány, vagy kisfiú? 4-5 körül, ugye? Úgy nézem ezt a kis villanadrágos kislány. Hány éves vagy? Több már? Bocsánat, elsőbe jár már. Nagyon elnézést kérek, hogy 4 évesnek néztem. Na mindegy, ez a kislány úgy kezdte meg a maga útját, a szentévállás útján, hogy már 4 évesen amilyen ételt lehetett, kivitte a vár elé, és a szegényeknek osztogatta 4 évesen. És az ő apukája, a második ember, nem nézte ezt jó szemmel, és arra szólította fel a lányát, hogy ilyet ne tegyen. És a legenda szerint egyszer a kislány megint azt látta az ablakból, hogy áll egy szegény koldus a várkapuban, és a kötényébe berakta azt az ételt, amit éppen elért, leszaladt a kapuhoz. De az édesapja épp a közelben járt, és így mondanák majd, hogy lebukott. felszólította az apja, hogy mutassa, mi van a köpényében, és ő azt találta füllenteni nagy félelmében, hogy rózsák vannak a köpényében. És a legenda szerint, ahogy elengedte a kötényt, mert az apja látni akarta, hogy mi van, benne tényleg rózsák hullottak ki a kötényéből. Van, aki ezt már 4 évesen tudja. Talán mindannyian tudtuk 4 évesen. Aztán teltek az évek. Tudtuk azt, amit gyerekek, mi gyerekeink közül is némelyek tudtak, amikor keresgélni kezdtek a játékaik közül, hogy a szegény menekült gyerekeknek mit vigyenek ki. De jöttek az egyéb megfontolások. És azt hiszük, hogy ezt mind elmagyarázhatjuk majd, amikor eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok. És azt hiszük, hogy nekünk valamilyen fajta kép, szent kép alapján nyilvánvaló lesz, és erre joggal hivatkozhatunk, hogy kérem, mi nem láttuk a szent kép alapján azonosítható Jézust. Mi maszatos gyerekeket láttunk, vagy elcsigázott felnőtteket, de nem hittük el, hogy Jézus így néz ki. És ebben tényleg megegyezik az egész tömeg, amit e pillanatban választott ketté a király, hogy egyik sem ismerte fel az adott pillanatban Jézust. Mert mind a kettő úgy gondolná egyébként, hogy az a legtermészetesebb dolog, ha Jézus éhezik, szomjazik, jövevény, ha ő tényleg mezítelen, beteg és fogoly, hozzá biztos elmentünk volna. De se egyik, se a bárányok, se a kecskék nem látták Jézus arcát, hanem ki az ő lelkiismerete és szíve szerint cselekedett. Mezítelen voltam. Lehet, hogy nem anya szült mesztelen, de nem volt emberhez méltó ruházatom, mennyi megunt, divatja múlt, holmi kerül szemétbe. Nagy értékű dolgok is kukába kerülnek. Aztán a két utolsó dolog, ami olyan nyűgös szolgálat, a betegek látogatása és a foglyokkal való együttérzés. Nem szívesen megyünk beteghez két ok miatt sem, az egyik, mert mi magunk is félünk az elmúlástól, aminek mindig megcsap a szele, amikor valaki a betegséggel küzd, ránézünk és úgy érezzük, hogy nem tudom meggyógyítani, úgy vagyunk, mint Jób barátai, akik látják az ő szegény társuk, hajdan megbecsült társuk szörnyű állapotát, a betegség külső jeleit, szagát, formáját és mindent, ami hozzá kapcsolódik, nem tudnak egy hétig meg se szólalni, és utána, amikor megszólalnak, bár ne tennék, megpróbálják az egész problémát az érintetre rátolni. A Biblia nem azt kéri tőlünk, pláne nem vagyunk szakemberek, hogy gyógyítsuk meg a betegeket. De istenített elmenni, hallgatni, bátorítani, jelen lenni, vigasztalni ebben az állapotban, hallgatni azt, hogy milyen kételyek, félelmek gyötrik azt, aki beteg. Azt mondják zsidó testvéreink, hogy ez az a jó tett, amit nem lehet túlzásba vinni. Tehát ha nem azért megyünk a beteghez, hogy mi elpanaszoljuk neki, hogy nekünk mennyi minden bajunk van, ő meg szegény ott van kiterítve előttünk, és elszökni se tud, kénytelen végighallgatni. Tehát ha mondom, nem ezért megyünk hozzá, hanem azért, hogy hallgassunk, vigasztaljunk, örömöt szerezzünk, akkor ezt a szívességet, ami Urunk Jézusnak tettük meg. És ugyanez a bajunk a foglyokkal is. Nagyon helyes, hogy itt az Úr Jézus nem azt mondja, hogy a hitük miatt bebörtönzöttekhez menjetek el, mert ez illő dolog. Megmondom őszintén, hogy én azt tapasztaltam, hogy a hitük miatt üldözött emberek mellett sem szokásuk a többi hívő embereknek nagy többségben kiállni. És azt tapasztaltam, hogy annyi magyarázatot találtak erre, hogy miért nem. A legkézenfekvőbb az, hogy biztos azért ő is tehet a dologról valamit, mert nem mindenkit üldöznek. A hatalom régi fogása, jó fogása ez, hogy nem mindenkit szokott egyszerre üldözni. Amikor Jézust üldözték, akkor még ő maga is gondoskodott arról, hogy mindaz a veszély és baj, ami őt éri, az ne illesse a tanítványait. Ha engem kerestek, ezeket engedjétek el. És meg lehetett őt tagadni ott a főpap udvarában, és meg lehetett úszni éppen ezért azzal, hogy nem is ismerem ezt az embert. Szóval nem olyan egyszerű a hite miatt üldözött ember melletti kiállás sem. Mert majd engem is üldözni fognak. Netán én is fogoly leszek. Olyan megrendítő szép történetek az ifjúsági táborokban, a mártírokról szóló történetek. Szeretjük, hogy ők vannak. Nem irigyeljük tőlük az oltár alatti létüket, amiről a Jelenések könyve beszél, de nemhogy nem akarunk a helyükre kerülni, de nem is akarunk a közelükbe menni, nehogy elérjen bennünket is a gonosz hatalomnak a karma. De az Úr Jézus nem azt mondja, hogy a hitem miatt üldöztek engem, vagy ahogy Pál mondja Timóteusnak, ne szégyelj engem a foglyot. Nem véletlenül mondja, mert ez is belső vívódással jár, odaálljunk-e amellé, akit most bántanak, ha minket nem. De lehet egy másik dolog is. Politikai fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Na, azt pláne nem. Nehogy azt gondolják, hogy én is úgy vélekedek, mint akit bebörtönöztek. Pedig az Úr itt nem azt mondja, hogy akik egyetértenek, azoknak tessék egymás mellett jóban, rosszban kitartani. Lehet, hogy nem értek egyet azzal, aki a börtönben ül, a nézeteivel a legkevésbé sem értek egyet. De mégis el kellene oda mennem. És hadd tekerjek még egyet ezen a gondolaton, és mondjam azt, hogy mintha Jézus azt mondaná, köztörvényes bűnözőként ültem a rácsok mögött. És látjuk a második csoportnak a fejcsóválását, majd mindjárt mondok néhány szót arról, hogy miért nem olvastam fel azt a szakaszt is. És azt mondják, Uram, ilyeneket ne mondj. Ezt nem tudjuk elképzelni, hogy én egy bebörtönzött gyilkosban kellett volna, hogy téged felismerjelek. Egy pedofilban, egy tolvajban, egy közönséges kötélrántó gazember bebörtönzött szemében téged kellett volna, hogy felismerjelek, amikor elmentem, vagy nem mentem el, hogy meglátogassalak téged. A börtönmisszió, az úgynevezett börtönmisszió különleges dolog az egyházak életében is, mert nagyon gyakran szembe találjuk magunkat a társadalom jogos haragjával. Valaki, akinek megölték a gyermekét, nem tudom, ki látta a Menj meg, Uram című filmet, megrendítő film egy apácáról, aki lelki gondoz egy gyilkost, aki részt vett egy szörnyű bűncselekményben, ahol megöltek egy fiút és egy lányt. És a család, nem haragszunk ezért, meg tudjuk őket érteni, a gyászoló család nem tudja feldolgozni, hogy ez az apáca ott van, és azon dolgozik, hogy bűnbánatra jusson ez a fiú. Nem is nagyon segít nekünk ez a feldolgozás abban, hogy egyértelműen azonosuljunk ezzel az apácával, csak legfeljebb nagyon elgondolkoztat bennünket a dolog, hogy mi az, amit ebben a tekintetben az Úr tőlünk vár. Amit vár, az nem kevesebb, vagy nem több, mint amit az az Isten lát ezen a világon, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Nem kellett volna adnia, ha mi nem lennénk elveszett bűnösök. Ugye milyen jó, hogy az Isten szerette a bűnös világot. Szeretett benne minket, és nem akarja, hogy elveszünk és elkárhozzunk, hanem azt akarja, hogy örök életünk legyen. Az Isten hisz a bűnöző megtérésébe. És az Isten azt akarja, hogy mi közelítsük meg ezt a nagyon nehéz ügyet. Nagyon kedvelt olvasmány volt gyerekkoromban a Foglyok Angyala című könyv. Biztosan emlékszünk még Véde Matildra, aki egy fogházigazgatónak a lánya volt, és bejárt a súlyos halálra ítélt foglyok közé is, és hirdette nekik az evangéliumot, hirdette bűneik bocsánatát és az örök életet. Mi nem ítélkezünk. Mi nem kiabálunk az utcán, mi nem kérünk halált senkire, mi nem állunk azok mellé, akik vissza akarják állítani a halálbüntetést. Vagy kísértésünk ez, hogy megértsük azokat, akik ölni szeretnének. Mi így készülünk erre a pillanatra, amikor eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, és az Úr ketté fogja választani a népeket, és ott kezdünk izzadni azon, hogy de hát mi teljesen azonosultunk azokkal, akik ölni akarnak, akik vissza akarják állítani a halálbüntetést, mi az ő érveiket meg akartuk érteni és hallani, csak az ő érveiket akartuk meghallani, mi a bosszúban, a jogos bosszúban gondolkoztunk, és ki az, aki ezt számon kérheti rajtunk itt, ezen a földön, az emberek között. De újra kérdezem, mi embereket akarunk követni, vagy hajlandók vagyunk egyszer csak végre komolyan venni ezt a Jézust, akinek az országa, akinek az evangéliuma, akinek az üzenete más dolgokat tartalmaz, mint a kapsi, a gyűlölettől átitatott, a bosszútól lihegő világnak a szemlélete, ahol mindig a gazdagabbnak van igaza, ahol mindig az erősebbnek van igaza, ahol mindig az győz, aki a legtöbb kényszerítő eszközt, pénzt a kezében tartja. Jézus pénztelen volt, Jézus hatalom nélküli volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő. Ma úgy mondanánk, ha jól értjük azt, amit mondok, hogy ő egy gyönge Isten képet hozott ebbe a világba, ide erre a földre, és egy erős emberről beszélt. Egy olyan Istenről, aki nem akarja átvenni a mi döntéseinket, ellenben tőlünk várja azt, hogy nagyon határozottan legyünk erősek és gazdái ennek a világnak. Hajlandóak voltunk-e erre, és így kezeltük-e az éhezőket, szomjúhozókat, bevándorlókat, mezíteleneket, betegeket és foglyokat. Társaság egyik fele így kezelte, pedig nem látta, hogy Jézusnak szolgál. A másik fele pedig tele volt azzal, hogy jó-jó, én tenném, ha arra érdemes lenne az érintett, pláne ha Jézusról lenne szó. De ezek olyan ügyek, amiben ő nem keveredhet. Túl későn fogjuk megtudni, hogy de igen, belekeveredett. Túl későn fogjuk azt érteni, hogy igen, a Golgotán három bűnöző lógott a kereszten. Jó, mi nem úgy nézünk Jézusra, és igazunk is van egyfelől, de másfelől igen-igen megterhelve, az egész világ bűnétől megterhelve volt ő ott az ítélet alatt. Jó, az egyik lator azt látta, hogy mi méltán, de ő semmi olyasmit nem cselekedett személyesen, amiért ez az ítélet elérhetné, de igen, fogoly voltam, elítélt fogoly voltam, halálra ítélt fogoly voltam, elfutottatok, szembefordultatok, vagy ott voltatok velem, és Lehet, hogy nem tudtatok megszabadítani, de mint a szentasszonyok, sírtatok a kereszt alatt. Ez is elég. Ez is elég. Lehet, hogy üres a kezed, és nem tudod ketté törni az utolsó falatot se, úgy vagy, mint a bibliai özvegy asszony, akinek csak egy kicsi lisztecskéje és olaja van, és ha azt hallod, hogy de mégis adj nekem abból is, akkor ez az asszony fogja magát, és ad abból a lisztecskéből és olajból, és csak utána fogja megtapasztalni, hogy a véka belű liszt és a korsó belű olaj el nem fogy, amíg az Úr más megoldást nem ad. Szóval eljő az embernek fia, és külön választja a juhokat a kecskéktől. Úr, segítsen meg bennünket az Úr, hogy ott legyünk azok között, akikre azt mondja, hogy a világ megalapítása előtt már elkészítettem egy eddig ismeretlen országot, nektek készítettem, és gyertek, és örököljétek ezt. Amen.